Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az egek beszélik. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvéreim. Miközben minden a te dicsőségedet hirdeti körülöttünk, szerető mennyei édesatyánk, nem tehetjük meg, hogy nem csatlakozunk ehhez a mindenséghez, és ne dicsőítsünk téged. Szeretnénk te előtted megállni szívünknek hódolatával és imádatával azon a napon, amelyet te különösképpen is arra rendeltél, hogy félretéve minden megszokott dolgát az életünknek hozzád jöjjünk és hozzád forduljunk. Köszönjük te neked, hogy megpihenhetünk a te lábaidnál, és töltekezhetünk ígéd által, erőt nyerhetünk, amelyet szent lelked által adsz szíveinkbe és tagjainkba. Köszönjük te neked, hogy ezt a napot, különösképpen is ennek délelőttjét most itt tölthetjük ebben a templomban a te színed előtt. Arra kérünk téged, hogy légy a mi vigasztalónká, ha szomorúan érkeztünk. Légy te az, aki gyámolítónká leszel, ha kétségeskedünk. Légy te az, aki megalázol, ha gőgösek lennénk veled szembe. Légy te az, aki fölfeded előttünk bűneinket, amelyeket vakságunk miatt nem látunk. Légy te az, aki megáldasz bennünket szolgálatunkban. Légy te az, aki örömünket még nagyobb örömmé teszed, légy te az, aki megszabadítasz bennünket félelmeinktől, légy te az, aki megtisztítod a mi életünket mindattól, ami utálatos te előtted. Így kérjük a te valóságos jelenlétedet, és hisszük is, hogy ahogyan ígérted szent lelked által jelen vagy közöttünk. Fogad, Urunk, kedvesen a mi szolgálatunkat, előtted való megállásunkat, áld meg a mi közös együttlétünket. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, ahogy jeleztük is ezt, nagy szeretettel köszöntjük a Lónyay utcai református gimnázium tanulóit, akik a 11. B osztályból érkeztek most közénk, osztályfőnöküknek, Szende Gabriellának a vezetésével, és ahogyan mondtuk is, ígértük ezt a mostani istentiszteletünk egy részében, ők szolgálnak közöttünk, megkérjük őket, hogy mindazt, amit hoztak számunkra, mondják el.
Szeretettel üdvözlöm a kedves testvéreket. Jó, így lehet hallani, amit mondok. És köszönjük az osztály nevében is előre, hogy fogadott minket a gyülekezet, hogy kedvesen vártak. Szeretnék néhány szót mondani a Lónyay utcai Református Gimnáziumról, bár a nagy részét majd a diákok mondják el. Igazából annyit tennék én csak hozzá, hogy a 11. B-osztály, illetve az a része, akik most itt vannak, mert sajnos van jó pár beteg közülünk. Egy vegyes osztály, fele részben matematika emelt szintű, természettudományos emelt szintű osztály, a másik része normál tagozat szerint tanul, és hát a legtöbbjük már 6 éve ide jár, vannak aztán becsatlakozók is. Magamról annyit mondanék, hogy ahogy elmondta, tiszteletes úr, Szent Gabrielának hívnak, és matematika földrajz szakos tanár vagyok, 13. tanéve tanítok ebben az iskolában, úgyhogy elég régen ismerem már az itteni viszonyokat, és néha felmerül bennem, hogy vajon mire való az egyházi iskola, miben különbözik minden más iskolától, van-e erre egyáltalán szükség, sötétebb pillanataimban azt mondom, hogy nincs, de amikor Isten közelében elcsendesedek, akkor mégis arra gondolok, hogy azért itt van arra lehetőség, hogy diákok és tanárok imádkozzanak, hangzik az ige nap mint nap, és amíg ez lehetséges, addig van értelme az egyházi iskolának, ennek a gimnáziumnak is. Tehát nem járnak ide ügyesebb és okosabb diákok, mint máshova, a tanárok sem extrábbak, mint máshol. Egyszerűen Isten igéjének a jelenléte az, ami a pluszt adja, és én kérem a gyülekezetet, hogy gondoljanak imádsággal a mi iskolánkra. Kolozsvánk rövid története. Pest magyar református lakossága csak II. József türelmi rendelete után kezdett gyarapodni. Első református istentiszteletet 1796. október 1-én tartották. Alig 10 év múlva létrejött az első pesti református elemi iskola a Kálvin téren. Gimnázium alapítására csak jóval később, 1859-ben kerülhetett sor. Ez volt a budapesti református főgimnázium, mai nevén a Lónyay utcai református gimnázium és kollégium. Megvalósulásában főszerepe Török Pálnak és Gönczi Pálnak volt. Gönczi Pál saját magániskoláját ajánlotta fel erre a célra, tanáraival, diákjaival és felszerelésével együtt. Így nyithatta meg a kapuit az iskola 1959. október 1-én. Elnézést, 1859-ben. Az első épületüket hamar kinőtték, ezért Török Pál szorgalmazására új, kétemeletes iskolát építettek. A gimnáziumban nagy műveltségű, tudós, Európát járt tanárokat alkalmaztak. Ilyen volt Tolnai Lajos, Gyulai Pál, Ballagi Mór, Tali Kálmán és Királyi Pál. Az iskola későbbi életében kiemelkedő igazgatók voltak, Ravasz Árpád, Samu János, Ványi Ferenc és Kondói Kis József. Ravasz Árpád idejében vált az intézmény Budapest egyik legkiválóbb iskolájává. Ravasz Árpád elsőrangú pedagógus, művelt egyéniség, s nem utolsó sorban hívő ember volt. Nem csak ismerte, hanem támogatta is a diákság körében működő evangéliumi mozgalmakat. 1911-ben vállalta a MEGDES vezetőképző konferenciájának házigazdai tisztségét. A lelkinevelésre nem volt hatás nélkül az 1921-ben létrejött SDG sem, hiszen a mozgalom első munkásai a Lónyaiban érettségiztek, s későbbiekben, mint teológusok felajánlották segítségüket az Alma Maternak. A gimnázium kiválóan végezte munkáját, s egyre nagyobb volt az érdeklődés iránta. Nem csak a környéken élők iratták ide gyermekeiket, hanem tanultak itt a peremvárosokból is. Az épület 12 osztályra épült, de már 1911-ben 13 osztály indult. Nem volt ritka a 70-es osztálylétszám sem. Egyre sürgetőbbé vált egy új épület építése. 1941-ben volt a gimnázium mai épületének ünnepélyes alapkőletétele. A nehéz háborús körülmények ellenére 1943. november 3-án birtokba vehette az új épületet a tanulói ifjúság. A tanítás mindössze 10 évig folyhatott itt. 1952 nyarán bekövetkezett a Lónyay utcai fiúgimnázium államosítása. Ezzel a 92 éven át működő budapesti református gimnázium megszűnt. Hosszas szervezés és sok harc közepette a gimnázium újraindítása 1993-ban történt meg. Ma ismét a református hívek munkájával és anyagi áldozatával felépített iskolában tanulhatunk, mely idén ünnepli alapításának 150. évfordulóját.
Volt egyszer egy férfi, aki hajós kapitány akart lenni. Sokat tanult és dolgozott, és kapitány is lett az egyik legmodernebb és leghatalmasabb hajón. Egy ködös éjjelen fény pillantott meg az óceánon, amely egy másik hajó fényének tűnt. Egyre közeledett feléjük. Világosan látszott, hogy ha a másik hajó is tovább halad, akkor ütközni fognak. Gyorsan jeleket kezdett leadni a kapitány. Kérem irányt változtatni! 10 fok nyugatra. Már érkezett is a válasz fényjelekkel a sűrű ködön át. Változtasson ön irányt, 10 fok keletre. A kapitány ideges lett és visszajelzett. Főkapitány vagyok, 30 év hajózási tapasztalattal. Változtasson irányt, 10 fok nyugatra. A válasz üzenet ez volt. Egyszerű tengerész vagyok. Változtasson irányt, 10 fok keletre. Erre a kapitány dühöngeni kezdett, és még egy utolsó figyelmeztetést küldött. Érdemrenddel kitüntetett főkapitány vagyok, 30 évi tapasztalattal és egy 50 tonnás teherhajót irányítok. Megparancsolom, hogy azonnal változtasson irányt. 10 fok nyugatra. Már is jött a rövid reakció. Egyszerű tengerész vagyok, és a világító toronyban ülök. Változtasson irányt. Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. 2 Korintus 10:18.
Iskolánkban 8, 6 és 4 évfolyamos, illetve nyelvi előkészítő osztállyal kiegészített 5 évfolyamos képzés működik. A 8 évfolyamos képzés újraindításával iskolánk folytatja az 50-es években megkezdett gimnázium legjobb hagyományait. 5. osztálytól kétféle lehetőség közül lehet választani. Az egyik osztályban emelt szinten tanítják az angol, illetve a német nyelvet. A másik a humán és kommunikációs ismereteket emelt szinten tanuló osztály, ahol a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet és a művészeti tárgyakat tanítják magasabb óraszámban tanáraink. A 6 évfolyamos képzés keretében a természettudományos érdeklődésű diákok magasabb óraszámban tanulhatják a matematikát, fizikát és kémiát. 8. után a legtöbben nyelvi előkészítő osztályba jelentkeznek. Itt egy évig az angol nyelv és az informatika tanulására koncentrálnak a diákok, majd normál tanmenet szerint még 4 évig járnak hozzánk. Tervezzük, hogy a nyelvi előkészítő év után matematika, fizika, illetve biológia, kémia tagozatos osztályokat is indítunk a jövőben. Az 5. és 6. tanulók számára napközi, a vidéken élők és rászorulók részére pedig kollégium működik. Gimnáziumunk a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsész és vallástanár szakos hallgatóinak gyakorló iskolája. Iskolánkban sokféle nyelv közül választhatnak a diákok. Tanulhatnak angolt, németet, spanyolt, olaszt, hollandot és franciát. 8. osztályig 2 éven át a latin is kötelező. Iskolánk több új, korszerűen berendezett szaktanteremmel, digitális táblával is rendelkezik. Az informatika oktatás jól felszerelt számítógéptermekben folyik. Népszerűek diákcsere programjaink. Ezek keretében a tanulók anyanyelvi környezetben is ismerkedhetnek az angol, a német és a holland nyelvvel. Diáktársaim többféle szakkörű lehetőség, például természetvédelmi, rajz és orosz közül is választhatnak, énekkarra járhatnak. Sokféle sportkör is működik, kosárlabda, röplabda, labdarúgás. Gimnáziumunkban tevékenykedik a lelkes Betlen Gábor cserkészcsapat is. Az iskola mindennapjainak része a lelki nevelés. Hétfő reggel az 1. órában minden tanuló áhítaton vesz részt, a további napok 1. órája ugyancsak rövid áhítattal kezdődik. A heti 2 hittanóra mindenkinek kötelező. Iskolán kapcsolatot tart fenn a Református Egyház szeretet intézményeivel. Napközis és színjátszós tanulóink többször is jártak a Betesda kórházban. A 150 éves évfordulóra készülve a gimnázium a római levél egy igeversét választotta a tanév jelmondatának. Ez az ige volt olvasható azon a freskón is, melyet a kommunista diktatúra éveiben barbár módon vertek le iskolánk faláról. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
Áldás békesség, Lovász Virágnak hívnak, 17 éves vagyok. Szerencsés vagyok, mert édesanyám hívő, így kiskorom óta hallom az igét. 10 évesen volt egy korai megtérésem, akkor azt hittem, pontosan tudom, mit jelent Istennek adni az életem. De a harcom azóta is ez, saját magam megtagadása. Tudom, hogy még messze vagyok a céltól, de azt is tudom, hogy Istenhez tartozom. És amikor elbukom, ő mindig beleszól az életembe, hogy tovább vezessem. A következő ige nagyon sokat jelent nekem. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Üdvözlöm a gyülekezetet, Kövesdi Áron vagyok. Több diáktársamhoz hasonlóan én is hitre jutottam, és Krisztus az életem ura. Ő itt az iskolában is ad feladatokat a benne hívőknek. Az iskolában több társammal szerettük volna elindítani egy iskolai imacsoportot. Az Úr adott olyan lehetőségeket, hogy elmenjünk egy keresztény ifjúsági találkozóra, ahol teljesen megerősödtünk abban, hogy az Úrnak terve van velünk. Ennek megfelelően el is kezdtük az imacsoport megszervezését. Ma már a létszám eléri a 20 főt, amiért Istené a dicsőség. Az imacsoportot heti 3 alkalommal tartjuk meg. Reggel 4:48-tól 3:48-ig, amelyen éneklünk, beszélgetünk és imádkozunk. Szeretném megkérni a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért a csoportért, hogy növekedjen ez a csoport, és tudjunk egymás és az iskola életében is áldás lenni. És végezetül szeretnék egy igét felolvasni. A Filippiekhez írt levél 4. rész, 6. és 7. verse. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten áldja meg a testvéreket!
Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött a szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, fényest, nagyszerűt mindörökre látom.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk folytatásában az 500. dicséretünk első versét énekeljük. Az 500. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy. Igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagy. Hallgassuk testvéreim Isten igéjét, amely Sámuel próféta első könyvének 18. fejezetéből szól hozzánk, ahogyan az bibliaolvasó kalauzunk a mai napra jelöli. Sámuel próféta első könyvének 18. fejezetéből a 14-től a 16. versig terjedő szakaszt olvasom. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Kedves testvéreim, Sámuel proféta könyvének ez a fejezete egy olyan szót és fogalmat használ, különösképpen is az újfordítású Biblia szerint, amely minden ember életének a vágya. Azt mondja Dávidról Sámuel proféta, hogy sikeres ember lett Dávid. Azt gondolom, hogy gyermekkorunktól kezdve végig kísér bennünket a sikerre való vágyakozás. Minden embert, ez alól nincsen kivétel. Ha valaki úgy gondolná, hogy ő ez alól kivétel, akkor nyilván csak azért lehet, mert még őszintén soha nem gondolkozott el ezen a dolgon, hogy mit is jelent a siker, és mit is jelent az, hogy vágyom a sikerre. Mondhatnánk azt, hogy az ember siker orientált. Úgy rendezi be az életét, úgy irányítja, vagy igyekszik maga körül irányítani a dolgokat, hogy sikere legyen. Mit is jelent a siker? Azt gondolom, hogy egy olyan folyamat, vagy cselekmény, vagy esemény, ami jól sül el az ember szemszögéből. Mondhatnánk úgy is, hogy hasznot hoz az embernek. A siker egy jól megtérülő befektetés. Amikor az, amit befektettem, többszörösen, sokszorosan térül meg nekem. Nincs olyan ember, aki a sikerre ne vágyna. Szoktuk a sikert persze máshogyan is nevezni. Szoktuk például úgy is nevezni az életünkre vetítve, hogy értelmes dolog. Nem azt mondjuk, hogy sikeres legyen az életünk, mert hát főleg egyházi embernek a szájából ez kicsit furcsán hat. Ez a broker világban ez a szó elmegy jobban, de egy egyházi lélek egy nem igazán veszi föl a szó készletébe. Mi azt mondjuk, hogy értelmes életet akarunk élni, de az értelmes élet az ugyanaz, egy másik szó használatával, mint a sikeres élet. Mert az Isten nem ismerő ember az értelmét az életnek abban látja, hogy sikeres, hogy jól megtérülnek a befektetései. Nem bukik, nem veszít rajt döntésein, befektetésein, hanem az életében jól sülnek el a dolgok. Az ember keresi és kutatja a sikernek a forrását. Szokták mondani, hogy a sikerre születni kell. Az nem adatik meg mindenkinek, erre születni kell. De hát erre születtünk? Hát nyilván, akinek sikere van, az könnyen mondja, hogy én biztos erre születtem. De mit tegyen az, aki nem lát olyan nagy sikereket az életében? Nos, erre ad nekünk választ Dávid életéről leírt néhány vers itt az Ószövetségben. Azt gondolhatnánk, hogy Dávid sikerének az előzménye, a titka, a gyökere, az Dávid személyiségében rejlik. Sok jó dolgot olvastunk erről a fiatal emberről már eddig is Sámuel próféta könyvében, és talán a felületes olvasó azt gondolhatná, hogy Dávid sikerének a titka ebben van. Ugye tudjuk róla, hogy egy pásztor fiú volt, ami abban az időben nem jelentett egy kimagaslóan nagy karriert, azért félreértés ne essék. Ez egy egyszerű foglalkozás volt, egy család legkisebb tagjaként, hát a többieknek jutott értelmesebb munka, neki az jutott, hogy menjen aztán vigyázzon a báránykákra. Tudjuk, hogy ő maga mondja el életének egy pontján, hogy azért pásztornak se volt olyan rossz, mert szembeszállt az oroszlánnal, ha éppen arról volt szó, hogy meg kellett védeni a bárányokat, egy bátor, de mégiscsak pásztor fiú volt. Aztán egyszer csak így mondanánk, hogy rámosolygott a szerencse, mert megjelent az apja házánál Sámuel próféta, és azt mondta, hogy hát itt valami nagy esemény fog ma történni valamelyik fiúval. És hát az ott lévő 7 fiú nem volt éppen alkalmas arra, mert Isten nem jelezte ezt, hogy őket kellene királlyá tenni, csak amikor firtatja Dávid apjánál Sámuel prófét, hogy nincs-e még valami gyereked, vagy rokonod, vagy valaki itt a házna, akkor jut eszükbe, hogy de van Dávid. Ő kint van ott a juhok mellett, hát nyilván neki nem ezt az utat szántuk, hogy ő fölemelkedjen, király legyen. Na hívjátok csak be! És amikor Sámuel meglátja Dávidot, akkor az Isten lelke azt mondja neki, hogy ő az, őt választottam. Hát gondolhatnánk, hogy ez a siker titka. Kezdje az ember mélyen, aztán majd várja, hogy rámosoljog a szerencse. De ez a siker titka? Dávidról tudjuk, hogy egy életerős, derűs, merész, bátor, fiatal ember volt. Talán a jellemében rejlett az a titok, amiről így ír itt Sámuel próféta, hogy Dávid minden útján sikerrel járt. Aki jobban ismeri az életét és követi nap mint nap ezeket az eseményeket, amit a Bibliaolvasó kalauzunk nekünk jelöl, az olvashatott már arról, hogy Dávid szembeszállt Góliáttal, ezzel a filiszteus harcossal, akitől mindenki meg volt rettenve az izraeli seregben. A Dávid az egyszerű pásztor fiú, akit kiküldött az apja, hogy nézzél szét ott a csatatéren, meg vigyél egy kis elemózsiát a testvéreidnek. Na, ő szembeszáll Góliáttal és legyőzi. Azt gondolhatnánk, hogy talán ez a sikerének a titka. Hogy jókor, jó helyen volt, és hát jól röpítette el azt a követ, bizonyára ezzel még tovább göngyölítette az életében a felemelkedésnek az útját, vagy a szőnyegét. Aztán utána azt is olvassuk róla, hogy Saul maga mellé vette, és elel küldözgette Dávidot is harcolni, és ezekben a harcokban Dávid újra meg újra győzelmeket aratott. És hát azt gondolhatnánk, hogy aki eredményeket gyűjt be az életbe, az joggal várhatja, hogy őt sikeresnek titulálják. De mégis azt kell kérdeznünk, hogy hol van Dávid sikereinek az előzménye. Mert nem szabad összekeverni ezeket az eseményeket, amiket látunk az ő életében a sikerek előzményével vagy gyökerével. És hogy ne legyünk kétségek között, Sámuel próféta világosan jelzi nekünk, hogy Dávid életében a sikernek hol volt a gyökere és a forrása. Azt mondja Sámuel próféta, hogy mert Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Mert vele volt az Úr. Ez ilyen egyszerű, kérdezhetnénk. Igen, ez egyfelől ilyen egyszerű. De mégsem annyira egyszerű. Mert ezzel azt is ki kell mondjuk, hogy a siker Dávid életében nem Dávid személyiségében gyökerezett, hanem abban az Istenben gyökerezett Dávid sikeres életútja, akivel ő szövetségre lépett, akiről zsoltárokat írt, akit annyira szeretett. Nos, a siker titka abban volt, hogy vele volt az Úr. Nosza, gondolja a ma embere, akkor lépjünk szövetségre az Istennel, és meg lesz a siker. Ilyen egyszerű? Testvérek, azt gondolom, hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű. Ma sokan szeretnének úgy sikeresek lenni, hogy ebbe Istent is belekeverik. Érdekes módon erősödik föl politikusainkban, jelöltjeinkben a vallás, az egyház után való érdeklődés a választási kampányok idején, majd mintha a hitük és az elkötelezettségük csappanna időnként, mert az ember úgy érzi, hogy a sikerben valahol Istennek is benne kell lenni. És én nem gondolnám róluk azt, hogy feltétlen csak azért jönnek, mennek templomba, mert szeretnének maguknak választókat megnyerni. Talán azért is elmennek és eljönnek, mert úgy gondolják, hogy az Isten valamilyen módon tényleg szükséges ahhoz, hogy én sikeres ember legyek. De testvéreim, itt egy komoly mondat áll. Ez a komoly mondat pedig így hangzik, újra ismétlem, mert vele volt az Úr. És ez számomra azt jelenti, testvérek, hogy ebben a dologban, Dávid sikereiben az Isten elkötelezettsége volt a döntő. Az Isten elkötelezettsége volt a döntő. Nem az volt a döntő, hogy Dávid hogyan kötelezte el magát Istennek, hogy Dávid mit mutatott, miket írogatott, stb. Hanem a döntő dolog ebben az volt, hogy az Úr úgy döntött, hogy Dáviddal lesz. És ez egy nagyon komoly dolog. Az Isten döntése. Testvérek, a világ mindenséget változtatja és irányítja az Isten döntése. Hogy az Isten hogyan döntött és hogyan dönt, az ember döntése a világot maximum csak össze tudja zavarni, le tudja rombolni. Az Isten döntése ezt a világot meg tudja építeni, meg tudja áldani, és mi több, az embert meg tudja menteni. Azt olvassuk itt, hogy az Isten Dáviddal volt. Talán arra gondolunk, hogy ez a Dávid annak köszönhette a sikerét, hogy hibátlan ember volt, de látjuk a Bibliából azt, hogy Dávid nem volt hibátlan ember. Voltak bűnei. Még ha nem is sorolja föl tételesen a Biblia, az ifjúságában is biztos, hogy voltak bűnei. És biztos vagyok benne, hogy nem csak a Betsabéval való későbbi bűne volt az egyetlen bűne Dávidnak. De az Isten úgy döntött, hogy Dáviddal lesz. És az Isten döntése Dávidot felemelte, és sikeressé tette. Ez az isteni döntés volt az, amely Dávidot többre méltatta a juhok őrzésénél. Amely Dávidot többre méltatta annál, hogy pásztor fiúként élje le az életét. Ez az isteni döntés volt az, amely Dávidot fölemelte katonák fölé, amikor szembeszállt a filiszteus Góliáttal. Ez az isteni döntés volt az, amely Dávidot bölcsé tette azokban a nagyon nehéz napokban, amikor Saul őt üldözte, és neki menekülnie kellett. Ez az isteni döntés volt, amely Izrael fiait arra sarkalta, hogy majd Saul halála után Dávidban királyt válasszanak maguknak. Az Isten döntött, és az Isten döntése az egy ilyen végtelenül erős dolog volt. És ha most végignézünk Dávid életén, akkor azt kell, hogy mondjam nektek, testvérek, hogy Dávid életében, a későbbiekben is Istennek ez a döntése volt az, ami őt kiemelte a legnagyobb mélységekből is. Az Isten döntése volt az, amikor felemelte őt a Becsavéval való vétekből. Mert Dávidnak nem jutott eszébe ebből az élethelyzetből kimenekülni, nem látta bűnnek ezt a dolgot, nem érzékelte úgy, hogy ezt valahogy Istennel rendezni kellene, de az Isten döntött Dávid mellett. És mit csinál az Isten? Elküldi Nátán prófétát. Mert ő döntött Dávid mellett. Elküldi Nátán prófétát, hogy fölfedje Dávid előtt vétkét, azt, amivel megrontotta az Urával való szövetséget. Mert az Isten döntött. Dávid sikeres ember lett, mert vele volt az Úr. Testvérek, a világ mindenségben egyetlen egy sikeres személy létezik, ez pedig nem más, mint az Isten. Jó, ha ezt nem felejtjük el. Hogy a siker forrása, a siker titka és a siker maga nem más, mint a mi Urunk, Istenünk. Ő az, aki győzött múlhatatlan győzelemmel a legnagyobb ellensége a sátán felett. És ez az ő múlhatatlan győzelme, az a győzelem, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy a mi hitünk. Ez a múlhatatlan győzelem, az a győzelem, amely kiragad bennünket az általunk legyőzhetetlen halálból és kárhozatból. Ennek a sikernek a tulajdonosa a mi Urunk és Istenünk. Nem véletlen, hogy azt mondja, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha az Isten velünk, akkor a siker van velünk. És vajon ki lehet ellenünk? És most szeretettel kérem a testvéreket, hogy szakadjunk el attól a siker fogalomtól, amit a világ sikernek gondol. Mert amikor ezt a szót halljuk, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, akkor rögtön az rémlik föl bennünk, hogy mi van a mártírokkal, akiknek nem lett sikeres az élete, mert az oroszlánok előtt vagy a börtönökbe végezték, vagy éppen a gáján haltak meg, másokat elégettek, megint másokat kiközösített a társadalom. Ez a siker? Kérdezhetné bárki. Testvérek, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Az Istennel sikeresnek lenni azt jelenti, az ő múlhatatlan győzelmébe avattatunk be. Így fogalmazták egyszer, hogy Isten meghív bennünket az ő dicsőséges diadal menetébe. Abba a diadal menetbe, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus vezet, amelyben jártak hitvalló őseink, és amelyben meghívást kapsz te és én is. Ez a siker. Ez a múlhatatlan siker. Ha ott vagy az Úr dicsőséges diadal menetébe, ez nem mindig jelent a földi életben gazdagságot. Nem mindig jelenti azt, hogy az ember itt földi mértékekkel mérve nagyon jól jár. De mindenképpen azt jelenti, hogy részvényese lesz Jézus Krisztus múlhatatlan győzelmének, az örök életnek. Testvérek, Dávid sikere abban rejlett, hogy Isten, az Úr döntött mellette. Hirdetem nektek azt, hogy a mi életünknek sikere is abban rejlik, és abban keresendő, hogy az Úr döntött mellettünk. Döntötte melletted az Úr, és döntötte mellettem az Úr, lehet a következő kérdésünk. Onnan tudom, hogy az Úr mellettem döntött? Testvéreim, az Úr döntésének a titka a realizálódása Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki éretted és helyetted, érettem és helyettem szenvedett bűnökért. Aki az Atya haragját hordozta helyettem, azért, hogy rám az Atya haragja helyett, és rád az Atya haragja helyett az Atya szeretete áradjon. Döntötte mellettünk Isten. Döntötte mellettem az Úr. Hirdetem nektek, mindnyájótoknak, akik itt vagytok. Az Úr megmutatta Jézus Krisztusban, hogy ő döntött mellettünk. Azt tanítja nekünk János evangélista, hogy úgy szerette Isten a világot, a te világodat, téged, magadat. Úgy szerettett az Isten, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy a te hiszel, ő benne el ne veszél, hanem örök életed legyen. Ez az Isten döntése, amely prédikáltatik több ezer éve. Ez az Isten határozata veled és velem kapcsolatba, hogy úgy szeretett téged és engem, hogy odaadta érted és helyetted az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Te, aki hallod ma ezt az evangéliumot, jó, ha tudod, hogy az Isten hozott egy döntést melletted. És ezt az ő döntését ma közli veled. Veled, aki itt ülsz, nem a szomszéddal, aki nincs itt. Nem a családtaggal, aki nincs itt. Nem az évfolyamtársa, aki nincs itt, hanem veled közli, aki itt vagy. Akit azért hozott ma ide, hogy meghalljad, hogy döntöttem melletted, és ennek egyértelmű jelét adtam akkor, amikor az én fiamat elküldtem ebbe a világba. Ez az Isten döntése. Akik ezt az isteni döntést elfogadják, azok értelemszerűen maguk is döntenek emellett az Isten mellett. Azok értelemszerűen nem maradnak hűvösek, akik fölismerik az Istennek ezt a döntését, hanem a szívük megdobban. Megdobban arra, hogy a világ mindenség ura, a siker döntött mellettem. És nekem lehetőségem van dönteni mellette. Akik felől nem döntött az Úr, azok nem tudnak mellette dönteni. Azok soha nem is akarnak mellette dönteni. De akik felől az Úr határozott, azoknak a szívében megszületik ez a fölismerés. Megmelegszik a szívük, és úgy kezdenek viselkedni, ahogy Dávid is viselkedett. Mert hogy Dávid életében is látjuk az Istennek való engedelmességet. És ha fölhoztuk az Isten döntésének bizonyítékaként azt, hogy a Betsabéval való vétke után elküldi hozzá Nátán prófétát. Akkor hadd említsem most, és hadd hozzam ide elétek azt, hogy Dávid döntésének egyértelmű bizonyítéka az, hogy meghajlik Nátán próféta beszéde előtt. Nem kezd el vitatkozni. Nem mondja azt, hogy az Istennek nincs igaza. Nem mondja azt Dávid, hogy hát hadvezér volt, jó, hát rosszul csináltam, de hát nem, meghajlik. És összetörik az előtt, az Isten előtt, aki mellette döntést hozott. Testvéreim, dönteni Isten mellett, az mindig azzal jár, hogy az ember reagál az Istenre. És az Isten döntése, az, amit ő Jézus Krisztusban nekünk megmutatott, az nem hagyhat téged és engem hidegen. Azt nem lehet mondani, hogy én nem tudom, hogy döntöttem-e már az Isten mellett. Jó, hogy ő döntött mellettem, de én még nem tudom. Testvérek, aki döntött Jézus Krisztus mellett, azt tudja? Azt tudja, mert az összetört ez alatt a szeretet alatt. Az összetört ez alatt a szeretet alatt, hogy engem az Isten így szeretett. Ahogyan Dávid is összetört, amikor az Isten újból szembesítette őt az, hogy én döntöttem melletted, nekem fontos vagy. Ha de még soha nem törtél össze az Isten feléd áradó szeretete alatt, testvérem, akkor te még nem döntöttél az Úr mellett. És ez nem baj, mind a mai napig. De baj lesz, ha nem döntesz, akkor, amikor ma újra prédikáltatja neked azt, hogy mennyire szeretlek. Hogy mennyire fontos vagy nekem. Dávid minden útjában sikerre járt, mert vele volt az Úr. Isten döntött ő mellette, Dávid az Isten döntésére egy viszont döntéssel válaszolt, ami azt jelentette, elfogadta az Isten rendjét, elfogadta a menekülés rendjét és útját is. Igen, testvérem, akik Jézus Krisztus mellett döntenek ma ebben a világban, azok fölismerhetők arról is, hogy elfogadják Isten teremtési rendjét. Elfogadják azt, hogy az Isten engem férfinek vagy nőnek teremtett, szépnek vagy csúnyának teremtett. Elfogadják azt, hogy az Isten ebbe vagy abba a családba tartotta jónak az én érkezésemet. Elfogadják Istennek a rendjét, hogy engem feleségé vagy férjé teremtett az Isten. Elfogadják azt a teremtési rendet, hogy Isten engem most gyermeknek teremtett, és amíg gyermek vagyok, addig tartozom, hogy az Isten teremtési rendjének megfelelően éljek. Mert ez történt Dávid életében is, hogy az Isten rendjében simult bele ez az ember. És azt is jelenti, hogy az ember elfogadja a megváltás rendjét. Elfogadja Jézus Krisztust, és többé nem kutakodik máshol. Tudjátok, az ingyen való kegyelem az a legcsodálatosabb dolog ezen a világon, és az embereknek mégsem kell. Számomra olyan megdöbbentő, hogy a legtöbb vallás, és sajnos a kereszténység is belecsúszott ebbe, mindig fizetni akar a kegyelemért. Mi valamit mindig le akarunk rakni az asztalra, hogy azt mondhassuk az Istennek, hogy én ezt idehoztam, és cserébe kérem a kegyelmet. Tudjátok, döbbenetes az, hogy sokunknak az élete talán ezt a tünetet mutatja. Hogy hozzuk az Isten elé a dolgokat, mert ki akarjuk érdemelni, ki akarjuk fizetni a kegyelmet. Azt a kegyelmet, amely semmi más módon nem lehet a tiéd, csak ingyen. Csak ingyen. Hadd hirdessem, hogy az Isten nem azt várja, hogy felsorold, hogy bemutasd neki, hogy mit van. Mert amit van, amit elé hozol, amiért te kegyelmet akarsz kapni, az az Isten, hogy mind utálatos. Az az Istennek vacak, kacat. Hozhatod a fiatalságodat, hozhatod az elkötelezettségedet, hozhatod a Bibliádat, az énekeskönyvedet, sorolhatod, hogy konfirmáltál, keresztelkedtél, elmondhatod, hogy mennyit imádkoztál, ha azért mondod az Istennek, hogy bizonygasd előtte azt, hogy megérdemled a kegyelmet, akkor mindez üres kacat, amire az Istennek nincsen szüksége. Az Isten megváltási rendje az az, hogy te és én Jézus Krisztusért üdvözüljél. Az az Isten megváltási rendje, hogy te összetörjél és beismerd az Isten előtt azt, hogy egy nagy senki vagyok, aki nem tudok ide tenni semmit. Nagyon egyszerű dolog, és ugyanakkor nagyon nehéz dolog. Mert ahogy mondtam, az ember sikerorientált. Még az Istennél is sikert akarunk elérni. És jövünk elé nap mint nap bizonygatva azt, hogy miért is vagyunk neki jó parti. Testvérek, aki elfogadja Istent, az elfogadja az Úr teremtési rendjét, és elfogadja a megváltás rendjét is. És ezek mind olyan dolgok, amikkel ma te és én is szembenézhetek, aki keresed a siker titkát, és aki ma azt hallott, hogy ez a siker Isten döntésében van. Döntöttél-e és döntesz-e Isten mellett? Elfogadod-e magadat olyannak, amilyen vagy? És elfogadod-e őt olyannak, amilyen? Megbékélsz-e azzal? És megérted-e azt a titkot, hogy ő úgy szeret, ahogy vagy? Nem vagy szerethető, de ő mégis szeret. Nincsen benne semmi jó, amiért szerethetne, de ő mégis szeret. És elfogadod-e azt, hogy nem arra kíváncsi, amit te idehozol, hanem azt mondja, én mindent megtettem. Olyan jó lenne így meghajolni a mi Urunk előtt, hogy elmondhassák majd egyszer a mi életünkről is, független attól, hogy mekkora évű karriert futottunk, vagy futunk be, hogy minden útjában sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Az Úr sikeres életutat ad azoknak, akik mellette döntenek, a mi életünknek a legnagyobb sikere, akkor fog bekövetkezni, mikor mindenki veszíteni lát bennünket. Amikor azt mondják az emberek, na ez is csak meghalt, ezt is csak eltemettük, testvérek, a mi legnagyobb sikerünk akkor lesz ott a mennybe, az Isten országába. Amikor az emberek azt fogják mondani, na mit ért a hite? Hát ő is csak meghal. Nem, testvérek, nekünk akkor osztja ki az Úr a siker díjakat ott a mennybe. Nem azért, amit mi tettünk, hanem Jézus Krisztusért. Mások, akiknek sikeres volt itt az élete a földön, majd nagyon csalódnak. Mert van a halál után élet, de nem egy diadalmenet részesei lesznek, hanem valami olyannak, amitől félni is rettegni kell. Testvér, ezt a győzelmet, ezt a sikert kínálja neked és nekem az Úr. Adja, hogy amikor ma ezt hirdetteti és prédikálja nekünk, kemények ne maradjunk vele szemben. Amen. A 445. dicséretünk első versét énekeljük most. A 445. számú dicséretünk első versét, Szólsz hozzám, Istenem. Hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látott köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több héttel, Úr. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Ma hozzánk is szólsz, szerető Úrunk, és beszélsz nekünk a te döntésedről, amely a mi életünk sikerének a titka lehet. Adjad, hogy ne csak már-már meginduljunk felét, hanem megszülessen a szívünkben az az ellenállhatatlan vonzalom kegyelmedből, amelyet így fejez ki egy másik dicséretünk, csak te kell lesz, én Uram. Adjad, hogy ez minél többünk szívében megszülethessen ez a döntés, és minél többünk szívében újra megerősödhessen ez a döntés. Te látod, milyen könnyen fordul a mi tekintetünk te rólad a világ sikereire, és milyen könnyen válunk céltévesztett emberekké. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket a lényegre, arra, hogy odahívtál bennünket a te diadal menetedbe, amelyet te vezetsz, Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy mi a világnak nem vesztesei, hanem győztesei vagyunk te benned és te általad. Segíts, hogy ezzel a tudattal járhassuk életutunkat. Így kérünk most téged különösen azokért is, akik gyászban vannak, és akik talán a veszteségükön túl most nem látnak semmit, Köszönjük te neked, hogy halottaink, a hittek te benned, és a te feléjük való döntéseidet fölismerték, akkor te nálad vannak. Segíts meg gyászolóinkat, hogy így hadd tudják elengedni szeretteiket, és így hadd nyerjenek békességet ők maguk is, te benned. De kérünk téged most még különösképpen is az ifjúságért, akik máshol szokták keresni a sikert, és nem te nálad, hogy emlékezzél meg róluk. Különösképpen is kérünk a közöttünk jelenlévő gyermekekért, fiatalokért, a Lónyai Gimnázium tanulóiért. Adjad, Urunk, hogy a te igéd nyilván hirdettessék nekik, hogy ne csak értelmük növekedjen, tudásuk szaporodjon, hanem szívükben igaz vonzalom élelődhessen te utánad. Köszönjük az ő bizonyságtételüket, és ma különösen kérünk is azért az imacsoportért, amely ott alkalomról alkalomra összegyűlik. Adjad, Urunk, hogy szívükben az általad ébresztett láng el ne lobbanjon. Tartsd meg őket, szaporíts meg őket, és hallgass meg könyörgéseiket, amikor hozzád kiáltanak. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő héten, áld meg életünket jelenléteddel, oldozd föl bennünket mindabból, ami kötelékként ránk nehezedik, hogy dicsőíthessünk téged teljes szívvel, teljes lélekkel. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, így szól a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, néhány hirdetést hadd hozzak elétek. Szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma az istentisztelet után az énekkar próbát tart, kérjük a tagokat, hogy maradjanak itt erre a próbára, és azt kérjük, hogy a gyermek munkások is párjaikkal együtt, ahogy a múlt vasárnap, néhány percet szánjanak még ide az istentisztelet után, maradjunk együtt egy próbára. Szeretettel hirdetem és emlékeztetem a testvéreket egyúttal, hogy ma délután 4 órakor a gyülekezeti termünkben az idei németországi, hochstédei kirándulással kapcsolatos vetítés és élmény beszámoló fog zajlani. Nagy szeretettel hívjuk ide a testvéreket, tehát ma délután 4 órát a gyülekezeti teremben lehet megtekinteni a diákat és egyúttal meghallgatni az élmény beszámolókat. Kedden délután 5 órai kezdett egy gyülekezeti ittanórát tartunk, este 6 órától bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órától felnőtt konfirmációs tanfolyamunkat folytatjuk. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános Isten tiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30-tól az első éves, 16:30-tól a másodéves, este 18:00-tól pedig az ifjúságot várjuk. Konfirmandusokról volt szó. Hirdetem, hogy szombaton, advent első vasárnapját megelőző szombat lesz ez, a megszokott kézműves alkalmunkat szervezzük gyermekeink részére, nagy szeretettel hívogatjuk ide a családokat, tehát most szombaton, ránk következendő szombaton délután 3 órától leszünk együtt, itt a templomban kezdünk, aztán különböző kézműves foglalkozásokra nyílik lehetőség a gyülekezeti teremben. Azt kérjük, hogy akik jönnek és szívesen teszik ezt, hozzanak egy kis süteményt magukkal, hogy a végén majd valami kis szeretett vendégséggel zárhassuk ezt az alkalmat be. Jövő vasárnap 9:30 tartunk istentiszteletet, advent első vasárnapja lesz, és mivel hónap utolsó vasárnapja a jövő heti vasárnapunk, ezért emlékeztetem a testvéreket, hogy az Úrnak szent asztalát megterítjük. Úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten kétszer álltunk ravatal mellett. Szerdán 11:30 kezdettel a Tamás utcai urnatemetőben kísértük utolsó földi útjára Fehér Ferencné született Szekeres Zsuzsanna, 85 esztendőt élt asszony testvérünket. Ugyanezen a napon szerdán délután 3 órai kezdettel a Fiumei úti sírkertben Dudás Lajosné született pásztor Justina, 87 esztendőt élt asszony testvérünk ravatala mellett állottunk meg. Isten vigasztaló kegyelmét kértük, kérjük és kívánjuk gyászoló testvéreinkre, akiket egyúttal szeretettel hívogatunk és várunk gyülekezetünk közösségébe. Szomorúságunk mellett örömmel adhatom a gyülekezet tudtára azt, hogy szerdán öröm is ért bennünket, megszületett Trippon László presbiter testvérünk és felesége Andrea 3. gyermeke, aki kisfiú lett, az Ágoston nevet kapta, és reménység szerint nem sokára majd találkozhatunk velük itt a gyülekezet körében. Isten áldását kívánjuk az ő életükre. 3 programot szeretnék még hirdetni rendhagyó módon a testvéreknek, amelyekre meghívást kaptunk, mindenki, aki érdeklődik. Kezdem akkor azzal, ami a legkorábban lesz. Kedden, 24-én, délelőtt 10 órai kezdettel nyílt napot tartanak a Derűs Alkony gondozóházban. Ez az az intézmény, amelyben istentiszteleteket is szoktunk tartani minden hónapban egy alkalommal. Az érdeklődőknek bemutatják az intézményt, és dr. Boga Bálint előadása hangzik el, egy nagyon érdekes címmel, az időskor töbletei. Nagy szeretettel hívják és várják az idős testvéreket, vagy esetleg olyanokat is, akik idős testvérekkel együtt élnek, mert ebben az otthonban átmeneti időre szívesen fogadják be az idős embereket. Én úgy látom, hogy ebben az otthonban az ott lévő emberek jól érzik magukat, és lehetőségünk van betekinteni ennek az intézménynek az életébe. Lelkemre kötötték, hogy mondjam el, hogy friss kaláccsal és habos kakaóval várják az érkezőket az otthon dolgozói. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hadd bátorítsam a testvéreket. 25-én szerdán estére is kaptunk egy meghívást. Itt az Ófaluban, a Szent József házban, a Templom utcában van ez, a ófalusi római katolikus templommal átellenben. Tehát szerda este 7 órától Cakó Gábor testvérünk könyvét mutatják be, Magyar-Magyar Nagy Szótár, már a címe is sejteti, hogy egy szatirikus könyvről van szó. Cakó Gábor testvérünk összegyűjtötte, hogy az elmúlt évtizedekben milyen hazugságok keringtek igazságként közöttünk, körülöttünk, és próbálja ezeket magyarázni ebben a könyvében, nagy szeretettel várja az érdeklődőket. És aztán a 3. esemény az csütörtökön lesz, méghozzá este 8 órától az Óbudai Társas Körben, ahol dr. Huszár Pár, a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi alelnöke tart előadást. Előadásának ez a címe a Calvin évre való tekintettel, Calvin és a közösség. Nagy szeretettel hív és vár minden érdeklődőt az Óbudai Calvin János Alapítvány szervező bizottsága erre az alkalomra, tehát csütörtökön este 6 órakor az Óbudai Társas Körben. Ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a programot. Hirdetem a testvéreknek, hogy iratterjesztésünkbe megérkeztek a bibliaolvasó kalauzok, kalendáriumok és jövő évi naptárak. Éljünk ezeknek a megvásárlásával, valakinek nem jut, ne essen kétségbe, hozunk még, csak jelezzük az igényünket, hogy mi az, ami esetleg elfogyott, de feltétlen érdekelne bennünket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, és azt, hogy nem tudom, hogy a feleségem mit mutogat a karzatról. Hát nem tudom, de mondja csak... Mindig otthon szoktuk az ebédnél kitárgyalni, hogy mi maradt le a hirdetésből. Igen, a lónyaisokat várjuk szeretettel, és talán azt hadd mondjam még, mert ez kimaradt itt az Isten tisztelet közben, hogy nagyon szépen köszönjük a szolgálatotokat, és kívánjuk, hogy Isten tegye boldoggá a ti diák éveiteket, abban az értelemben, ahogyan Dávid is boldog volt, tegyen benneteket sikeressé. Örülünk, hogy itt voltatok közöttünk, a Lónyai utcai református gimnáziunk, egyház megyénk fenntartásában működő gimnázium, így kötődik hozzánk, annak ellenére, hogy elég messze vagyunk tőle távolságban, de mégis hozzánk tartozók ők mindannyian. Kedves testvérek, akkor zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 445. számú dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük, amely visszavezet gondolatban bennünket az ige üzenetéhez. 445. számú dicséretünk 5. és 6. verse, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, hát hogy imádva apostol életén. Áldj meg kegyelmedet,